prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében Kalapos Csabát, az SPB befektetési ZRT Private Banking igazgatóját kérdezem arról, milyen stratégiát válasszanak most a magyar kisbefektetők. A második részben Bukta Gáborral, a Concord Értékpapír ZRT részvényelemzőjével beszélgetek a repülőtársaságok helyzetéről, abból az alkalomból, hogy befejeződött a nyári idegenforgalmi szezon. Kezdjük a programot, itt van a telefonvonal másik végén Kalapos Csaba, az SPB befektetési ZRT Private Banking igazgatója. Szervusz Csaba, üdvözöllek!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ebben a műsorban főleg azoknak a nem intézményi magyar befektetőnknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik akár egyénileg, akár brókercégeken keresztül fektetnek be, és most ebben az inflációs környezetben bizony bajban vannak, hiszen az év elejé óta szinte minden eszközosztály esésben van. Van-e nyerő stratégiát számukra, vagy olyan, amivel legalább megőrzik a befektetés reál értékét?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye az idejében azért meglehetősen turbulens piaci periódus láthattunk, ahogy te is említetted, szinte minden eszközosztályban jelentős, akár két számjegyű visszaeséseket tapasztalhattunk az év elejéhez képest látott csúcsokhoz képest. Összességében azt mondhatnám, hogy most a cash is king gondolkodás volt a nyerő, minél nagyobb hányalát a befektetésünknek készpénz vagy ahhoz közeli kockázatú instrumentumokban tartva szenvedtünk el a legkisebb veszteséget a idei évben. És hát a másik fontos kérdés az az, hogy hogyan tudjuk egy ilyen turbulens piaci környezetben a reál értékét megtartani a befektetéseinknek. Ez talán még nagyobb kihívás jelentett az előző képest. Itt azért voltak javaslataink, az ötleteink az ügyfeleink számára. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy nyerő stratégiát jelentett az ügyfeleink számára, vagy azok befektetők számára, akik hallgattak ránk, hogy a befektetéseinknek minél nagyobb hányadát igyekezzünk nem forintban tartani. Az év elejéhez képest azért láttunk egy elképesztő forint leértékelődést, az euróval szemben kb. 20%-os gyengülést láthattunk, a dollárra szemben ennek talán még több mint a dupláját, valóban 40-50% közötti a forintnak a leértékelődése. Ez az, amit egy nem forintos befektetéssel mindenképpen meg tudtunk nyerni forintban mérve.
Jó, ez teljesen logikus, de azért mégis kezdjük, vagy folytassuk a magyar állampapírokkal, hiszen azt hiszem, hogy a mi célcsoport elsősorban ebben gondolkodik, hogy milyen állampapírt vegyek, hogy ne nagyon veszítsek, sőt talán egy kicsit jobban jöjjek ki a dologból. Ez azt hiszem érthető, mert biztonságra törekednek, és úgy gondolják, hogy ez jelentheti a legkisebb kockázatot. Egyetértesz velem?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy teljesen jogos felvetés a részedről, illetve hát a kisbefektetők részéről az, az igény, hogyha nekik forintban képződik a megtakarításuk, amelyet ők már nem szeretnének 420 vagy 430 fölötti euró vagy dollár átfolyam mellett átkonvertálni valamely devizára, akkor milyen forintos megtakarítási formák adottak az ő számukra. Itt azért a magyar állampapír kínálatban is a lakossági oldalon vannak már érdekes, attraktívak hozamban forgó megoldások. Az egyik ilyen ugye a prémium magyar állampapír, amely egy inflációt kötött változó kamatozású állampapír, 4 és 6 éves futamidő mellett egy első kamatperiódusban fix 11,75%-os kamatozású kötvény, a későbbiekben a KSA által között éves infláció fölött fizet 0,75 vagy 1,5%-os kamatprémiumot. Nyilván pontos az, hogy mindig az előző évi infláció fölött fizeti az említett kamatprémiumot, tehát itt azért gyakorlatilag itt az infláció emelkedésével együtt a kamatfizetésünk is tud jelentősen emelkedni. Illetve egy újdonság az AKK részéről, hogy egy jó néhány évvel ezelőtt slágertermékként emlegetett papírnak a forgalmazását újra elkezdték. Ugye ez a bónusz magyar állampapír, vagy BMAP rövid névre hallgató terméke az AKK-nak. Ez egy 3 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, szintén változó kamatozású papír. Itt szintén a lehet említeni, hogy a kamat fizetése az változó. Jelenleg 11,32%-os kamattal indul ez a termék. Ez most szeptember végétől elérhető egyébként az állam adósságkezelő központ kínálatában. Itt a kibocsátást megelőző 4 sikeres 3 havi diszkont kincstárjegy aukció kialakult átlaghozam fölött fizet 1%-os kamat prémiumot. Innen adódik most ugye ez a 11% fölötti induló kamatfizetés, és hogyha abból indulunk ki, hogy itt a hozamok forintban is a diszkont kincstárjegy aukciókon enyhén tovább emelkedhetnek a jövőben, akkor ennek várhatóan még magasabb kamatfizetése is lehet, tekintettel arra, hogy egyébként negyed évente változik ennek a kamatfizetése, illetve negyed évente felülvizsgálják a kuponfizetésnek a mértékét.
Na most itt van egy alapkérdés, hogy amikor egy befektető gondolkodik azon, hogy milyen hosszú távra fektessen be, akkor mi a jó válasz? 1 évre, 3 évre, esetleg 5 évre. Szóval egy olyan változó környezetben, amiben élünk, ilyenkor mi az a tanács, ami leginkább számukra megnyugtató lehet, vagy mi az, amit mondani lehet nekik?
Nyilván egy normál, többnyire emelkedő piaci környezetben azt gondolom, hogy érdemes a minél hosszabb futamidőt favorizálni, minimálisan egy 2-3 éves, vagy akár 5 éves befektetési időhorizontban gondolkodni. Egy az idei évhez hasonló, elképesztően turbulens piaci környezetben ezt érdemes egy picit átgondolni, és rövidíteni a befektetéseink átlagos hátralévő futamidején. Én itt inkább az 1 vagy 2 éves befektetési eszközökben gondolkoznék elsősorban.
Jó, hát akkor menjünk vissza egy kicsit arra a gondolatra, amit a beszélgetésünk elején mondtál, hogy lehetőleg devizában. Na most, ha valaki most kapja ezt a tanácsot, ugye, akkor át kell váltania mondjuk a forintját devizára ezen az árfolyamon. Igen, mi a teendő, vagy ilyenkor akkor az a tanács, hogy nyugodtan, hát azért még mindig jobban fog járni, mintha esetleg az előbb elemzett magyar állampapír kínálatból vásárol.
Nyilván most is találkozunk olyan ügyfél kérdésekkel, hogy vegyenek-e jelenlegi rekordgyenge forint árfolyam mellett eurót avagy dollárt. Itt nem tudunk nekik egyértelműen igennel vagy nemmel válaszolni. Azt gondoljuk, hogy a tőkének egy részét még a mostani gyenge forint mellett is érdemes lehet devizában tartani. Itt nem is elsősorban az eurót, hanem sokkal inkább a dollárt ajánljuk mi az ügyfeleinknek, tekintettel arra, hogy a dollár kamat előnye az jelentős és várhatóan tartósan fennmarad az euróval szemben. Ezáltal a dollárnak a relatív ereje az megmaradhat, és egyfajta új egyensúlyi árfolyam alakulhat ki az euró-dollár vonatkozásában. Mi azt gondoljuk, hogy inkább dollárban érdemes tartani a pénzünket, hogyha már devizás befektetésekről beszélünk. Illetve azért tekintettel arra, hogy hazai lakossági ügyfelek alkotják a mi célcsoportunknak, célközönségünknek, befektetőinek nagyon nagy részét, tehát a friss ügyfélpénzek is hozzánk legtöbb esetben forintban érkeznek, és erre igyekeztünk mi is a magyar állampapírok mellett egy megfelelő termékkel kijönni. Nem csak dollárt, hanem forintos terméket is ajánlunk az ügyfeleknek, ugyanakkor ezek azért többnyire nem állampapírbefektetések, hanem egy stratégia megállapodást kötöttünk egy ismert csehországi befektetési szolgáltatóval. Ezen keresztül gyakorlatilag egy teljesen új piachoz, egy struktúrált termékpalettához hozzáférnek az ügyfelek. Meglehetősen nyugodtan mondhatom, hogy ez az utóbbi néhány hónapban egy kifejezetten sláger termékké vált az ügyfeleink körében, ugyanis ezek egy jó köztes megoldás jelenthetnek azoknak, akik egy magyar állampapírokhoz hasonló, vagy ahhoz képest még magasabb biztonságra vágynak a befektetéseiknél, ugyanakkor a magyar állampapírok által kínált, vagy azt meghaladó hozam lehetőségből is szeretnének profitálni. Itt a legutolsó, hogy ilyen termékünk egyébként a Citigroup által kifejezetten a mi igényeinknek, elképzeléseinknek, az ügyfelek igényeinek figyelembevételével kerültek kibocsátásra, kerül kibocsátásra, 2 éves futamidőre, és egy 108%-os tőke és hozamvédelmet biztosította az ügyfelek számára.
Miről van szó, hogy ezeknek a termékeknek mi a nevük?
Ez egy gyakorlatilag certifikátok vagy struktúrált kötvények, uh-huh. amelyek jelen helyzetben egyébként egy 100%-os tőkevédelmet, vagy ezt meghaladó tőkevédelmet tudnak biztosítani az ügyfelek a befektetők számára. Itt mindig van egy mögöttes termék, amely gyakorlatilag a mögöttes termék árfolyam változásától függően különböző hozam lehetőséget biztosít. Ennél a konkrét terméknél, amit én említettem, amelyet egyébként egy meglehetősen sikeres jegyzésként abszolváltunk. Egyébként egy elég ambiciózus 400 millió forintos vállalásunk volt, amelyet 80%-kal túl teljesítettünk, több mint 710 millió forint értékben vásároltak ebből a termékből az ügyfelek, amely mutatja, hogy azért a meglehetősen turbulens jelenlegi piaci körülmények között is van kifejezett igény és érdeklődés a hazai ügyfelek részéről a tőkevédett, de attraktív hozamot kínáló termékek irányában.
Ennél a terméknél, amikor hozamról beszélünk, akkor vállal valamilyen hozamgaranciát az SPB, vagy azt mondja, hogy X százalék felett osztozik a befektetővel a többlethozam nyereségében?
Itt gyakorlatilag ugye, mivel nem SPB-s termékről van szó, noha egyébként mi kaptuk meg a kizárólagos jogot annak a terméknek a forgalmazására, tehát csak nálunk tudtak ebből a termékből az ügyfelek vásárolni, tehát mindenképpen azért egy komoly bizalmat jelentett ez a kibocsátó részéről, de nem az SPB kockázatát futják az ügyfelek, mindenképpen uh-huh. a magyar állam kockázatát. Tehát itt ez esetben egyébként a Citigroup volt a kibocsátó, aki vállalta azt, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetében is a tőkét és egy 8%-os hozamot kifizet az ügyfeleknek. Nyilván ez a 8%-os hozam 2 évre ez nem annyira attraktív, ennél ugye, ahogy említettem is, lehet magyar állampapírokkal már nagyobb hozamot elérni forintban. Ugyanakkor pozitív a forgatókönyvek esetében 2 év alatt 24 vagy 40%-os hozamot kapnak az ügyfelek vissza a tőkéjükön felül. Ezek pedig már ezért egyértelműen a legjobb jelenlegi kamatozású lakossági magyar állampapírok fölötti hozamot biztosítanak. De ezt minden esetben a kibocsátó vállalja, hogy a mögöttes termék árfolyam változása alapján fizeti a befektetők számára.
Milyen limittel lehet beszállni? Van egy limite? 5 millió, 10 millió, 50 millió, 100 millió? Milyen az a limit, amivel be lehet szállni ebbe a termékbe?
Igen. Intézményi oldalról ahhoz, hogy egy sikeres jegyzésről beszélhessünk, és megvalósuljon a kibocsátás, jelen esetben 400 millió forint.
Nem, itt a befektetői oldalról kérdezem. Tehát én, mint befektető, mennyi pénz kell, hogy erre a szertifikátra fordítsak ahhoz, hogy befogadják a pénzemet? Ma azt kérdeztem, hogy 1 millió, 5 millió, 10 millió, vagy akár
5? Kell ilyen összegekre gondolni. Ennél a konkrét terméknél, amelyet említettem, hogy sikeresen lezártunk, a jegyzési időszak kapcsán ott 100 000 forint volt a névérték, és ennek az egész számú többszörösére lehetett jegyezni. Volt olyan ügyfél, aki egyébként néhány 100 000 forintért vásárolt, volt olyan ügyfelünk, aki pedig 200 millió forint fölötti jegyzést adott be. Tehát teljesen
volt átlag? Tudtok átlagot mondani, vagy nem nagyon?
Átlagban valahol egy ilyen 5 és 6 millió forint uh-huh. között volt az egy ügyfél számára eső uh-huh. jegyzésnek a mértéke. Tehát egyértelműen egy retail jellegű terméknek lehet ezt nevezni. Noha egyébként a prémium és a private ügyfeleink adták a gerincét ennek a jegyzési mennyiségnek.
Nézzük akkor tovább, hogy milyen termékekben lehet gondolkodni a kisbefektetőknek. Ugye most említettük a magyar állampapírt, említettük ezt a szertifikátot. Mi a helyzet azzal, hogyha valakinek dollárja, illetve eurója van az SPB-ben, netán részvénye vagy vállalati kötvénye, akkor azt tartani érdemes, vagy attól függ, milyen termékről van szó?
Hát a rövid válaszom, hogy attól függ, milyen termékről van szó. Azért egyértelműen ez a legfontosabb csapás irány, egy üzletág az SPB tekintetében, hogy a külföldi, főleg dollárban denominált vállalati kötvények alkotják az ügyfélportfóliók körülbelül mint egy 70%-át. Tehát nagyon-nagyon fontos terület nekünk a külföldi vállalati kötvénypiac. Itt igyekeztünk az idei évben minél inkább rövidíteni a hátralévő futamidőket. Tehát a korábban jellemzően 2030-2040 vagy a fölötti lejárattal bíró vállalati kötvényeket mi rendre javasoltuk az ügyfeleknek, hogy adják el, vagy csökkentsék ezek mennyiségét, és most már mostanra eljutottuk oda, hogy 2024-2026 közötti lejárattal bíró jellemzően ásbesorolású kötvényeket vásárolunk. Néhány konkrét példával éljek, amit az elemző kollégáim nagy odafigyeléssel kiválasztottak. Az egyik a Berkshire Hathaway-nek egy 2026-os kb. 4%-os hozammal forgó kötvénye, Visa-nak, a Wells Fargo-nak, Apple-nek, Amazon-nak, Microsoft-nak vannak 2024-25-ben lejáró dolláros kötvényei, amelyek gyakorlatilag dupla vagy triplás besorolással rendelkeznek ugye a hitelminősítők, a nagy hitelminősítők részéről, valamint egy 3,5-4%-os dollárhozamot tudnak. A jelenlegi piaci környezetben azt gondolom, hogy ilyen 2-3 éves futamidő esetében ezek dollárban mérve egész attraktív hozamoknak számítanak.
Hát igen, különösen ugye, hogyha tovább értékelődik le a forint.
Ez így van, tehát akkor azért a hozamtermelésnek egy fontos eleme az is, hogy a forint leértékelődésével, forintban mérve ugye ezek a dolláros befektetések minél többet érnek.
Ha már erről beszéltünk, az SPB elemzési csapata mit gondol, hogy a dollár, illetve az euró-forint árfolyama mondjuk a következő fél évben vagy egy évben hogyan alakulhat?
Nagyon nehéz erre választ adni, mert nagyon sok tényező befolyásolja ugye itt a forint árfolyamának az alakulását. Egyértelműen ezek közül az egyik legfontosabb az EU-s pénzekkel kapcsolatos vita. De egyértelműen jót tenne a forint árfolyamnak, hogyha azért az EU részéről is érkezne valami egyértelmű utalása arra vonatkozóan, hogy elindulhatnak ezek a Magyarországnak járó pénzek. Gyakorlatilag ennek a hiányában azt gondolom, hogy érdemes berendezkednünk egy tartósan gyenge, jelenleg ezhez képest akár még gyengébb forint árfolyamra. Tehát most jelenleg.
És ha pozitív fordulat lesz, akkor elképzelhető, hogy az euró 400 alá is benézhet, vagy pedig.
Akkor azt gondolom, hogy igen, tehát ott várható. A korábbi 350-370 forint közötti sávot én most nem tartom reálisnak ebben az esetben sem, tehát valahol egy ilyen 370-390 forint közötti árfolyam is beerősödhet ez esetben a forint az euróval szemben.
A végén, a beszélgetésünk végén egy kicsit azért menjünk a részvények felé annál is inkább, mert ugye mindig az a spekulációnak ugye az igazi terepe. Ha már részvényről van szó, akkor te vagy a kollégáid mit ajánlanak, hogy dollárban, illetve euróban milyen típusú részvények lehetnek a nyerők 2022-ben, illetve 2023 első fél évében? Én tovább nem is merek gondolkodni, mert ilyen változó környezetben, hát, hogy is mondjam, szóval csak azok képesek ennél tovább látni, hát akiknek erre különös képességük van.
Hát igen, és hát sajnos azért azt az üveggömböt nem kaptuk meg mi sem, ami a befektetéseknél megmutatja azt, hogy mi az, ami 2022 vége, 2023 elejére mostanihoz képest jóval többet fog érni. A magam részéről egyébként, vagy a kollégák részéről egyértelműen az értékállót, az value alapon kezelt részvényeket favorizáljuk a jelenlegi piaci körülmények között. Ezek mondjuk az energiaszektorhoz tartozó befektetések, itt is elsősorban egyébként a nyugat-európai vagy amerikai olajcégek részvényeire fókuszálunk. Az egyik ilyen, amelyet akár részvény, akár kötvény oldalon szívesen követünk, az ExxonMobil vagy a Chevronnak a részvénye. Nyugat-Európából pedig egyértelműen a Shell, illetve a Total Energies-nek a részvényét emelném ki, amelyek egyébként elég komoly 5% fölötti osztalékhozammal is forognak, mindemellett azért bőven kétszámjegyű hozam lehetőségeket látunk jelenlegi árfolyamok mellett.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kalapos Csabának, az SPB befektetési ZRT Private Banking igazgatójának, további kellemes napot kívánok.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, viszontlátásra.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.